nem voltak itt, azoknak nyilvánvalóan meglepetés az, hogy ilyen gyönyörűen felújítottuk a Milanomi irodalmi emlékparkot, minden domborművet leszettünk, látjátok, a falat végig levakoltuk, még van egy-két apró csinosítani való, mert néhány tábla még ferde, már mint a résztábla, amely a szerzőknek a nevét, a szobrászművészetnek a nevét és a ábrázolt személyeknek a nevét tartalmazza, de ezeket az apró simításokat meg fogjuk csinálni. Mint látjátok, térkő, kandelláberek, pihenőpadok, minden elkészült annak érdekében, hogy az ide látogatók is meg tudjanak itt pihenni, és közben irodalmi nagyságainkról elmérkedni. Nagyon köszönjük azt, hogy a velünk együttlevő Milanomi Tóth Erika igazgató asszony, ennek a nagymúltú iskánk az igazgató asszony, akit szeretettel is köszöntök, partnerünk volt ebben a felújításban, és hogy ők is, amikor mi nem vagyunk itt az év nagyobb részében, akkor jó gazdái a mi kis irodalmi emlékparkunknak, és természetesen ugyanezt köszönöm meg Postagyőr polgármester úrnak, akit szeretettel köszöntök, hogy oké. Tehát akit szeretettel köszöntök, és hát neki is köszönöm az együttműködést, és hogy figyelnek, vigyáznak erre a parkra, azt meg különösen köszönöm, hogy visszahozták a padokat. Kölcsön adtunk nekik egy-két padot innen, de most hála jó Istennek itt vannak a padok. A mai nap két domborművet fogunk felavatni, de mielőtt ezt megtesszük, tisztelettel kérem fel polgármester urat, akinek súlyos lelkiismereti válságot okozott az, hogy mint a csapat kapitánya és kapusa mindösszesen csak két gólt engedett be nekünk, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét.
Tisztelt főigazgató úr, tisztelt elnök úr, tisztelt igazgatóasszony, tisztelt írótábor, kedves barátaim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, Tokaj város 950 éves évfordulója alkalmából itt Tokajban ezt a dombormű avatást az időtáborral közösen, azt gondolom, ennek a csodálatos 950 éves évfordulónak az egyik pontjaként, fénypontjaként ajánlom mindenkinek a figyelmében. És nehéz megszólalnom, mert tényleg lelkiismeretfordulásom van, mert szívemben viseltem ennek a mérkőzésnek a sorsát, de úgy ítélem meg, hogy én mindent megtettem annak érdekében, hogy mind a két csapat jól érezze magát, és remélem, hogy az eredmény azért nem fog rányomni bélyegét a mi sikeres együttműködésünkre. Én azt gondolom, hogy ez az emlékpark is azt mutatja mindenki számára, hogy itt egy erős összefogás van, ami az írótábor, illetve a város, illetve a város intézményei között van annak érdekében, hogy a város gyarapodjon, értékeink nőjenek, ez a két domborművel, amit most fogunk avatni, mindenképpen gyarapszik maga az emlékpark, gyarapszik a város, és én azt hiszem, hogy tényleg van egy összefogás, ami mindannyiunk számára példa lehet. Úgy gondolom, hogy a Tokaj írótábor is szereti Tokajt, és lehet azt mondani, hogy Tokaj is nagyon szereti az írótábort, úgyhogy én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mindenki gyarapodjon, és ilyen sikerekről tudjon beszámolni, amit mi Tokajban itt az írótáborral közösen sikerként tudunk majd elkönyvelni. Ugye a megnyitón utaltam arra, hogy van egy közös projektünk, ami azt gondolom, hogy egy igazi otthont fog teremteni Tokajon az írótábornak, és ehhez is kívánok itt tennieknek jó egészséget, a megvalósításhoz pedig nekünk jó egészséget, és sok szakmai sikert, és hát kívánom mindenkinek, hogy érezze továbbra is jól itt magát Tokajban. Azt gondolom, hogy lassan minden feltétel adott ahhoz, hogy itt tényleg mindenki jól érezze magát, és jó emlékekkel térjenek majd haza. A kitüntetetteknek gratulálok, és a szobrászoknak, akik elkészítették a domborművet is gratulálok. Én este, amikor hazafele mentem, én megtekintettem már. Ezt mondtam is a művészeknek, amikor este találkoztunk, hogy hazafele megtekintem, és mindenkinek gratulálok, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket. És Isten éltesse az írótábot, és Isten éltesse a 950 éves Tokajt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Köszönöm szépen polgármester úrnak! Az idei évben emlékeztünk Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára, de az írótábor elnöksége fontosnak tartotta, hogy a másik 200 éve született nagyszerű íróra is emlékezzünk, Madách Imrére. ez a két Heroes egyaránt nagy alakja a magyar irodalom történetnek, és miközben rendkívüli módon örültünk annak, hogy Demeter Szilárd vezetésével méltóképpen emlékeztet meg az ország számos pontján Petőfi Sándor 200. születésének 200. évfordulójáról, és hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy nagyszerű új állandó kiállítás nyílt a névadó költőről. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, én alaposan végigjártam a közelmúltban a gyerekem, egyik gyerekemmel a kiállítást. Aközben sajnos ez az évforduló kicsit elhomályosította Madách Imrének az emlékezetét. Gyorsan hozzáteszem, hogy azért mi Nógrád megyében a Nemzeti Múzeum filiájában Balassagyarmaton egy nagyon szép Madách kiállítást rendeztünk be, amelyben egyébként szintén partnerünk volt a Petőfi Múzeum sok műtárgy kölcsönzésével. Úgyhogy az az ötlet fogalmazódott meg az elnökségben, hogy egy olyan domborművet készítessünk el, ahol ez a két nagy alakja a magyar irodalom történetnek együtt szerepel, és ennek a munkának az elkészítésére a mellettem álló polgármester úr mellett álló Béres János szobrászművész kértük föl, aki már egyébként a magyar irodalom történet nagyjai közül sok alakot formázott meg. Mielőtt megkérem Demeter Szilárdot, a Petőfi Múzeum főigazgatóját, hogy ossza meg velünk gondolatait, Túri Bálint színművészt kérem meg egy mű előadására.
Petőfi Sándor, még alig volt reggel. Még alig volt reggel, már megint este van. Még alig volt tavasz, már megint itt a tél. Még alig, Juliskám, hogy megösmerkedtünk, s már feleségem vagy, már rég azzá lettél. Még alig, hogy játszánk apáink térdén, s már ma-holnap ott alszunk nagyapáink mellett. Csak annyi az élet, mint futó felhőnek árnya a folyón, mint tükrön a lehellet.
Véletlenül. Köszönöm szépen. Megmondom nektek őszintén, hogy egy évben legalább 6-8-szor járok Erdélyben, és amikor Segesvárnál járok, akkor minden egyes alkalommal megállunk az autóval, és fejet hajtunk azelőtt az emlékmű előtt, amelyet a segesvári fehéregyházi csata helyszínén állítottak, ahol egyébként valamikor Köllő Miklós nagyszerű szobra állt, az a Petőfi szobor, amelyet trianoni békediktátum után átmenekítettek az anya országba, és amely ma Kiskunfélegyháza főterét ékesíti. Szerintem rendkívül fontos dolog az, hogy ilyen nagyszerű teljesítmények mellett nem menjünk el. A tegnapi oktatásról szóló vita is ezt erősítette meg. Én most szeretettel kérem fel Demeter Szilárd főigazgató urat, akinek már a megnyitón is köszönetet mondtunk azért, hogy egy jelentős anyagi segítséggel mentette meg az írótábort az utolsó pillanatban, hiszen Szilárdhoz fordultam, hogy a Magyar Kultúra Alapítvány segítse az írótábornak a munkáját, így, hogy tisztában legyetek vele ennek a két domborművének az elkészítését is a Petőfi Kulturális Ügynökség finanszírozta, úgyhogy kérem Demeter Szilárd főigazgató kollégámat, hogy mondja el ünnepi gondolatait.
Köszönöm szépen igazgató kollégámnak, vagy elnök úrnak, vagy nem tudom, egy sapkádba köszönhetlek, a szép színes sapkádra.
Üdös fehér zöld.
Köszönöm. Basszus gitárosaik nem értek a mikrofonokhoz, tehát egy rutinos énekes ezt megoldotta volna. Nem készültem hosszú beszédben, mert rengeteg beszédet mondtam az elmúlt bő egy évben Petőfi kapcsán, és Laci itt az előbb a lényeget el is mondta, tehát hogy hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni Petőfi Sándorról, mint aki üstökös, használjuk is ezt a metaforát. Csak azt szoktuk elfelejteni, hogy ő nem magányos üstökös, tehát egy üstökös raj a részeként tűnt fel a magyar kultúrájén. És amikor a Petőfi bicentenáriumot elkezdtük tervezni, ez már a Covid vége volt, tehát amikor úgy gondoltuk, hogy fellélegzünk, és akkor most megint megépítjük a romokat, háborúról még sejtemünk se volt, akkor a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségével összefogva kitaláltunk egy programot, ez a Magyar Géniusz program, aminek az eredményeképpen több mint 500 vidéki múzeum állandó kiállítása megújult, illetve rengeteg időszaki kiállítás, kutatás, konferencia jött létre. Többek között, hogyha Makón járnak, akkor érdemes benézni a megújult, 40 év után megújult József Attila kiállításba, az olyan lett, amit a Petőfi Irodalmi Múzeumban is szívesen látnánk. József Attila három boldog évéről szól, amit Makón töltött, nagyjából ennyi boldogság jutott neki. Szóval, hogy elkezdtünk a vidéki múzeumokkal együtt dolgozni ezen, mellékágon az irodalmi emlékházak, főként a reformkoron vagy a magyar klasszikusokhoz köthető irodalmi emlékhelyek és emlékházak megújításán is dolgoztunk, és mindez azt a célt szolgálta, hogy valahogy érzékeltessük, vagy érzékletesebbé tegyük azt, hogy a zsenieink, a géniuszaink azok nem nincsenek egyedül, tehát nem UFO-k, akik jönnek és mennek, hanem bizonyos kontextusban, bizonyos kor összefüggésében, bizonyos szövetségesekkel, kortársakkal együtt véve lehet őket helyükön kezelni. Másfelől pedig az a nem titkolt célunk volt, hogy ez a fejnehéz, nagyon Budapest központú magyar kulturális térképet kiszínezzük, mentális térképünket kiszínezzük, tehát hogy a fővároson kívüli részeknek is adjunk saját karaktert vagy nagyobb hangsúlyt. És hát ebbe a gondolatébe illeszkedik bele a Petőfi Madács kettőse is. Én végig sajnáltam Madácsnak az árnyékba maradását ebből a szempontból, de Vinyánszky Attila színházigazgatóra abban maradtunk, hogy ő Madácsot megpróbálja fölhájpolni divathoz szóval, tehát hogy mi volt valami fesztiváljuk, vagy valami olimpia, színházi olimpia egyik központi eleme, az a Madács előadás volt, amit a Hajógyári Sziget nagy 10.000 méteres nagy csarnokában rendezett meg Vinyánszky Attila, és minden szint az adott országból jövő, vagy az adott nyelvet beszélő diákok állítottak talpra, vagy adtak elő. Tehát, hogy Madács is megkapta maga részét. De méltatlanul kevés figyelem fordult rá a Petőfi árnyékában. És a kettejük üzenete egyébként az, amit ma szerettem volna itt megint evidenciaként felerősíteni. Sok mindent tanultunk Petőfitől és Madácstól, kettőt biztosan. Az egyik az, hogy lehet nagyobb tömegekhez szólni, tehát lehet úgy irodalmat művelni, hogy az megérintse a magyarokat, éljenek bárhol a világon. Kettő, hogy nagy filozófiai témákat is fel lehet dolgozni élvezetes, befogadható, érthető, megélhető vagy átélhető formába. Nekem az egyik kedvenc olvasmányom az Ember tragédiája, tehát hogy azt úgy olvasom, mint más a jövőbe látó jóslatokat. Tehát, hogy Manázs egy rettentesen okos ember volt, aki az adott kor információ halmazából messzemenő következtetéseket tudott levonni, olyan következtetéseket, amelyek mai napig validálódnak, és mindezt egy olyan köntösbe ültöztett, ami egyszerűen elsodor, elvisz, bele tudod élni magad. Szóval ez a két üzenet lett volna fontos, hogy lehet nagyobb tömegekhez szólni, lehet nagyon nehéz témákat érthetően, élvezhetően megírni, és ezt azért hangsúlyozom, tudom, hogy ez evidencia, de azért hangsúlyozom, mert úgy gondolom, hogy most egy olyan korban élünk, amikor az írott szónak, az irodalomnak, annak egyre nagyobb többlet feladatot vagy terhet kell magával vinnie. Nem tudom, hogy Cucurelli Bandi ideírta a hős focista. Vele szoktam erről vitatkozni. Tehát Bandi szoktam mindig azt mondani, hogy az irodalom az, ami átmenti a kulturális kódokat. De Bandi amellett érve, hogy az irodalomnak nincsenek többlet feladatai, és akkor én mindig így is Gyulával szoktam takarózni, aki 43-ban azt írta, hogy valóban kevés irodalomnak van önmagán túlmutató feladata, de a magyar irodalom pont ilyen, és itt használja és a szekértábor metaforát először magyar irodalomban, és úgy használja, hogy a magyar irodalom szekértáborként védi a nemzetet, tehát hogy körbeveszi és megvédi, majd megerősíti a magyar kultúrát, tehát ebből lett a több szekértábor pár évtized múlva. És úgy gondolom, nekünk ehhez kell visszatérnünk, ez az egy szekértábor logikához, ehhez, ami védi a magyar nemzeti kultúrát, azt a magyar nemzeti kultúrát, aminek a modern alapvetését éppen Petőfieknek köszönhetjük, és amelynek a gondolati irányait éppen Madácséknak köszönhetjük, nem megfeledkezve egy másik 200 éves, vagy idén 200 éves a remek nőről, a himnuszról sem, hiszen nagyjából mindannyian Kölcsey köpenyéből bújtak ki. Kölcsey volt az az országgyűlési képviselő, aki megtanította beszédeink keresztül a Kossuthékat szépen beszélni az országgyűlésben. Ez is jó lenne, ha visszajönne ez a retorikai magaslata az országgyűlésben, vagy a törvényhozásban. Tehát, hogy összegezve vannak olyan korok, amikor besűrűsödik a történelem, és szerencsés az a nemzet, amely ebben a történelmi sűrűségben megszüli azon fiait, akik képesek úgy megfogalmazni az adott történelmi kor lényegét, hogy azok máig ható és jövőbe ható üzenettel bírjanak, és én úgy gondolom, hogy a most leleplezendő emléktáblán található két géniuszunk, Petőfi és Madács, ilyen történelmi figurája a magyar kultúrának. És hát azt kívánom, hogy legalábbis én azt érzékelem, hogy most is egy kicsit sűrűsödik a történelem, ami a nyugati kultúrát illeti, és azt kívánom, hogy itt álljanak önök között köztetek azok, akiknek 150 vagy 200 év múlva majd emléktáblát fognak leleplezni Laciék utódjai. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm szépen, és most Túri Bálintot szólítom a mikrofonhoz. Ez eszben állunk a megélhetés. Midőn az ember földén megjelent, jól béruházott éléskamra volt az. Csak a kezét kellett kinyújtani, hogy készen szedje mindazt, ami kell. Költött tehát meggondolatlanul, mint a sajtféreg, s édes mámorába ráért regényes hipotézisekben keresni ingert és költészetet. De már nekünk, a legvégső falatnál fukarkodnunk kell. Által látva rég, hogy elfogy a sajt és éhen veszünk. 4000 év után a nap kihűl. Növényeket nem szül többé a föld. Ez a 4000 év hát a miénk, hogy a napot pótolni megtanuljuk. Elég idő tudásunknak. Hiszem.
Gondolom mindenkinek egyértelmű volt, hogy ez most Madács volt. Jó, oké. Mielőtt elkezdjük az emléktáblát, mondjam el nektek, hogy életem egyik legfelemelőbb megbízatás az, hogy a Nemzeti Múzeumban dolgozhatok. És hát ez a két nagyszerű személy, ez mind a ketten kötődnek a Nemzeti Múzeumhoz. Amit Bán János ma reggel mondott a történelmi regényekről szóló beszélgetésben, Dogovics Titus kapcsán, nagyjából ez az igazság, vagy ez a megközelítés érvényes arra is, hogy most Petőfi akkor mit is mondott 1848. március 15-én Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjén, vagy mondott egyáltalán valamit. A lényeg az, hogy a történeti emlékezetben örökre úgy marad meg, hogy mondott. A másik pedig, ami azonban biztos, hogy így volt, ilyen, tudjátok, hogy a Magyarországgyűlés egészen odáig, amíg meg nem épült a parlament gyönyörű épülete, addig a két kamarája ott ülésezett, a felsőház a Magyar Nemzeti Múzeumban, a képviselőház, tehát az alsóház pedig a mai Olasz Intézetnek az épületében. Számtalan fontos történelmi eseménynek az ábrázolása látható. Viszont volt egy nagyon rövid időszak, amikor Madácsot is a képviselőház tagjává választották, ha jól emlékszem, 1861-ben, amikor a képviselőház is a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében ült össze. Úgyhogy Madács az alatt a rövid idő alatt, ameddig képviselő, parlamenti képviselő volt, addig a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjét koptatta. Most tisztelettel kérem fel főigazgatórat, polgármesterot és igazgatóasszonyt, hogy Béres János Szobrászművész Társaságában leplezzék le az alkotást. A baloldali. Azaz. Fotódra álljatok oda össze, légy szíves, és akkor most lehet egy fotót készíteni. Köszönöm szépen! Kedves barátaim! Ahogyan tavaly, úgy idén is két emléktáblát vagy domborművet avatunk. Tulajdonképpen a tavalyi írótáborban, az 50-ben már egy nagyon szép gesztussal Lackfi János költőtársunk avatóbeszéde és vers felolvasása kísérletében emlékfát ültettünk kiváló pályatársunk, elődünk és barátunk emlékére és tiszteletére, Olaj Jánosról van szó. Az elnökség úgy döntött, hogy bár egy szép gesztus volt a fa ültetés, ezt folytassuk egy dombormű elkészítésével és felavatásával is. És azt hiszem, hogy egy rendkívül nehéz feladatot vállalt magára a dombormű megmintázója, Olá Katalin szobrászművész, akinek egyébként több alkotása is látható már itt, hiszen a saját édesapját mintázta meg. Én biztos nem mertem volna ilyen lelkileg is valószínűleg nehéz feladatot vállalni, úgyhogy ez azt gondolom, hogy külön elismerést érdemel. Köszönjük szépen azt, hogy az irodalmi emlékfalunkat egy újabb alkotással gazdagítottad. Most mielőtt az avató beszéd elhangozna, kérem meg Turi Bálintot, hogy egy verset olvasson föl nekünk.
Olá János, hársak alja. Éget bor ízű hársak szélhangon zsolozmáznak. Hallgatom, és minden elhagy. Mondják, talán nem is vagy. Itt létem fáj a voltban, a semmiig hajoltam, s egy szótlan szédületben mély raj köröz fölöttem, bódult botladozásban csuklik össze a lábam. Hanyat dőlök a parton, és pók szövi be arcom, mint akit leütöttek és nem emlékszik többet. Kihűlt káprázat fénye, miért siklottál félre? Olyan más most már minden, amiben egykor hittem. Semmivé lett azóta, parázna, magyar nóta, de nyakamon örökre folyt a tegnap nyakörve. Lelkem gyöklényű vétke, testem láz kelevénye, minden titkot kimondat. Halál előtti mondat. S ha elbolondul is végre, nincsen, aki megértse a harang szavát halva, mi a lélek nyugalma? Aki mindig kerestem, most itt heverek resten, magzat az űr hasában. Semmit meg nem találtam. Recsent a híd alattam, kalimpáltam, bukottam, kábán és elveszettem. Bántottam, kit szerettem. Mégis jó volna forrás fölé hajolva újjászületve élni, és mint egy igazi férfi kezedből megízlelni a gyermeklétű semmi népmese tiszta csöndjét, e tékozló öröklét érlelte ősi almát, Isten fluid hatalmát.
Köszönöm szépen, most pedig tisztelettel kérem föl Kovács István Széchenyi díjas író, költő, történész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját arra, hogy tartsa meg avató beszédét úgyis, mint Olay János pályatársa és barátja.
Jánossal azon az őszön. Az elérhetetlen földről útnak indulva, címről címre arra szóltunk fél Erdélyen át, a vitorla ének költőit keresve. Helyettük az anyaországiénál is kegyetlened megtorlás áldozatait ismertük meg, akiket kegyelemből néhány éve engedtek ki, ha bele nem haltak börtönükbe. A nagy idősök számjegyeibe zárt sorsok kísértek, kísértettek, bármerre jártunk. Csak nem 56 esztendeje heverünk a Futásfalvi hegyoldalon, Jánossal együtt, a novemberbe szökött vénasszonyok nyarán, 22-25 évesen. Halottak napja. Mögöttünk tarka hegyhátakkal magasan felpárnázva az ég, ahogyan ünnepkor illik. Arra húzódott régen a határ. Beszélgetünk. Hogyan lehetne élni úgy, mint azon az egyszer volt, hol nem volt őszön, önmagunkra döbbenten, szabadon. Önmagunkra döbbenten, ahogy ma itt is, a Futásfalvi hegyoldalon. A mindennapi kenyérrel együtt a megrendülést is ad meg nekünk minden nap, Uram. A tatárok elől hajdan elfutott faluba mentő autóstoppal érkeztünk éjfél körül. Alkalmi vendéglátónk az aradi vértanúk színes nyomata alatt ébresztett. 5 évig raboskodott a Duna deltában. Az ő Golgotájáról ki tud? Társait történelmi imába foglaltan kitartja számon. Tekintetünkkel beszélgettünk, szavakkal, csak a Szilva pálinkát dicsérgetve. Ő kórházba ment a feleségéhez, mi nehéz léptekkel a hegyre föl. Könyökünkre támaszkodva fektünkből is látni, rálátni az iskola udvarra, négyszögében a bezár gimnáziumból Isten háta mögé űzött tanárikar szétszóródott tagjai, az alkoholos jókedv kényszer zubbonyában. Köröttük a gyerekhad, mint megpiszkált hangyaboly nyüzsök, gépiesen, céltalanul. Majdani felnőttként ebben a földi megváltást hirdető, mindenre képes, képtelen világban. Lepereg előttünk, ami hirtelen véget ér gyermekkorunk is. Semmi zsivaj, semmi zsibonkás, semmi önfelett lárma. Csak a hunyorgó szempillákkal besatírozott fény vacogása a megnémított filmkockái. 1967. novembere. Két garabonciás a Futásfalvi hegyoldal végtelen kézirat papírján. A rokontartalma antológia címek élő idézőjelei. Elérhetetlen föld, vitorla ének. Kihívjuk magunk ellen a sorsot. Újra tanuljuk anyanyelvünk, a jelbeszédet, a félszavakat, a krákogás marta csöndet. A templom toronyhoz érő napot fölnégyeli a kereszt, lángra kap a déli harangszó is, bronzba önti az őszi tájat. Indulnunk kell. Együttindulásunk dátuma az az 56 évvel ezelőtti novemberi nap. A fogadkozás után gyakran elillanó tetrekészségen túl a valóságos cselekvés iránti konok elköteleződés vagy annak megerősítésének évnapja. Ha végig tekintünk János életén, meggyőződhetünk róla, hogy az valóban a vállalt és elvégzett munka mindennapokkal összefűzött láncolata. Mert ez is költészet, végtelen poéma. De János túl ezen kitűnő költő, próza és drámaíró, esszéista, értő kritikus. Szavai úgy álltak össze mondattá, hogy abba a gondolat aranykarátja vésődött. Érték lett, ahogy érték János példája is. És mindjárt a mulasztás elleni tetre sarkaló érték János emlékezete. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen Kovács Istvánnak, és miért leletreznénk a domborművet, Lajtos Norát kérem meg, hogy saját versét olvassa föl nekünk.
Ez a vers egyébként a Turi Bálint által előadott Olá János verse, egy versválasz. Hársak alatt néma már, Olá János halálának 7. évfordulójára. Hársak alatt néma már, 7 éve egy hímmadár. Párja nélkül szállt tova, oda, hol most otthona van, mert égkegyeltje ő, a nagyberki hűs erdő egykori lakója volt, a zöld veltelini volt itt tabakhusz asszonya, hűskoroknak dalnoka. Hanyat fekve a parton, pókszövés sincs az arcon, legalábbis nem látszik, hogy a múlt kicsírázik. Ütőerek, gyíktokák, kifeszített diófák, kemény termés csonthéja, kérdi, hol a probléma. Isten áldott göröngye, legyen ekképp köszöntve, ne fájjon a nehéz múlt, népmességből így kihult szép hípmadár, ne szálljon túl e földi határon. Ha pedig már hazaszállt, ne bánja, hogy ellenállt. A harangok nyelvével, gonduljon meg elvével, hogy a versben a képek néha utcazenészek. Tiszta forrás, hűs patak itták a szavaidat, és a talpalatnyi föld, ha oly sokszor meggyötört, most már te nézzel le ránk. Égi hársak, vinnóták. Mégis jó volna, forrás fölé hajolva, arcunk tükrét látni meg, ami már s még nem öreg. Az utolsó szó jogán átlépni a tű fokán. Menj ajtaja a gyertyaláng, Isten gyermek Golgotán, hársak alatt néma már 7 éve egy hím madár.
Köszönöm szépen, most pedig tisztelettel kérem Mezei Katalint, polgármester urat és Kovács Istvánt, hogy Olá Katalin társaságában leplezzék le a domborművet. Fotóra még álltok össze, Katilda, gyorsan, hogy... Mondom, hogy szemből csináltok, szemből. Köszönjük szépen! Mint említettem, ugye azt a régi írótábori hagyományt, hogy valamely egykori táborozó emlékére fát ültetünk, azt idén is tovább visszük. A közelmúlt nagy vesztesége Kapdevolorán irodalomtörténész professzor halála, akit sokan szeretünk és tiszteltünk, aki nem csak az írótábor életében töltött be szerepet, hanem ennek a térségnek meghatározó alakja volt, hiszen a Miskolc Egyetem, az önmagára találó, vagy újra találó Miskolc Egyetem megújításába vállalt oroszlán részt, abban az időszakban, amikor a szocializmus bukását követően újra kellett gondolni, hogy azon a nehézipari képzésen, amely meghatározta a Miskolc Egyetemet, ezzel az örökséggel miképpen lehet sáfárkodni, akkor azt vetette fel, hogy legyen a Miskolc Egyetemen is bölcsészkar, és ez a munkája rendkívül sikeres volt, hiszen a Miskolc Egyetem bölcsészkarának alapító dékányaként nagyon sokan, akik a későbbiekben ott tanultak, köszönhetnek neki sokat. Én soha nem fejtem azt, amikor OTDK-n a 90-es évek elején a Miskolci Egyetemen részt vettem, és megismerettem, akkor lettünk jóba professzor úrral, egy remek humorú, nagy formátumú, kiváló személyiség volt. Megkérem Schmidt Robertet, hogy ossza meg velünk gondolatait, és utána az emlékfa ültetését fizikailag is valósítsa meg, tehát néhány lapátnyi földet a már elhelyezett tölgyfára szíveskedjél tenni.
Kedves kollégák! Kapdebó Lőrend a magyar irodalomtudomány történetébe Szabó Lőrinc monográfusaként írta be a nevét. A háromkötetes nagy monográfiát ellenszélben alkotta meg a 60-as és 70-es években, és bár tiltani éppen nem tiltották, de egyértelmű, hogy a három kiemelt életmű, ugye Petőfi, Ady, József Attila, és a hozzájuk rendelt egy-egy irodalmár mellett, mind Szabó Lőrinc, mind pedig Kapdebó Lőrend csak a kánon peremén foglalhatott helyet. Ebből a helyzetből lett Kapdebó egyetemi tanár és a Miskolci Bölcsészkar alapító dékánja, és helyezte vissza Szabó Lőrincet az őt megillető helyre a magyar irodalom történetben. Az általa a költőről írt könyveket pedig, a Kádár rendszer kivételezettjeinek munkásságával ellentétben, nem pusztán érdekes kordokumentumonként forgatjuk még ma is, hanem valóban használható szakkönyvekként. Kapdobó értelmezései túlmutatnak azon, hogy pusztán Szabó Lőrinc életművét értsük jobban általuk. Értekezéseivel hozzájárult a késő modern korszak küszöb kidolgozásához a magyar lírában, vagyis tevékenyen részt vett annak a versbeszédbeli váltásnak az azonosításában, amikor a magyar szerzők is felismerték, hogy nem a szubjektum uralja a nyelvet, hanem mindenfajta szubjektivitás, egyéniség és annak valamennyi világvonatkozása kizárólag a nyelv terméke lehet. A Szabó Lőrinc paradigmaváltó 1932-es verses kötetének címében szereplő te meg a világ kifejezés, ezért mindvégig foglalkoztatta Kapdebót. Annak újabb s újabb jelentéseit tárta fel, posztumusz könyvében, a Valami történtben, például a fiatal Szabó Lőrinc kezén a vers kriminalizálódásáról értekezve, amikor a napi híradás, napi sajtó és a költészet egymásba kapcsolódását tárgyalta. Tehát a te meg a világ kifejezésnek, ezért mindvégig, vagy a te meg a világ kifejezés, ezért mindvégig foglalkoztatta Kapdebót, annak újabb és újabb jelentéseit tárta fel, és azonosította azokat más szerzőknél is. Ezzel szorosabbra fűzve a kapcsolatot József Attilával, illetve Szabó Lőrinc és József Attila között, egyszer s mind leépítve a Kádár rendszer dogmatikus József Attila képét, ugye nagy proletár költő, ugyanúgy, mint leleplezve a rendszerváltás utáni József Attila filológia zsenikultuszát, tehát hogy József Attila az csak így valahogy így lepottyant így közénk az égből. Kapdebó egységben látta a késő modernt, amikor a szép embertelenségnek vagy az agygépezetének ugyanazt a tapasztalatát hallotta visszhangozni, ez ugye Lőrinc gyakori kifejezése volt, ez majdnem minden könyvében ott is van, hogy én ebből hallom visszhangozni. Tehát hallotta visszhangozni Szabó Lőrincnél és József Attilánál. És ezt nem tekintette előzmény nélkülnek sem. Néhány éve lelkendezve felhívott, én itt Dresda mellett voltam, aminek szintén örült, mert néhányszor ellátogatott oda Szabó Lőrinc kapcsán. Tehát néhány éve lelkendezve felhívott, hogy Szabó Lőrinc egyedüliként mennyire értette és látta meg Kassák kiábrándultságát a Tanácsköztársaság bukása után megjelent Mágiák énekelnek című kötetben, amikor recenziójával rámutatott, mármint Szabó Lőrinc, gyökeresen megváltozott a kassáki versbeszéd, végre a nyelv képalkotó ereje és a hagyomány kezdte foglalkoztatni a politikai aktivizmus helyett. Kapdebó már pedig azért tudott ennek a korszaknak eminens értelmezője lenni, és ilyeneket meglátni, mert egyszerre volt szoros líraolvasó, aki retorika és poétika egységét vallotta az ideológiai üzenet kibetűzése helyett, és filológus, aki nem csak a szövegkiadásokat követte végig, hanem figyelt a szerzők egyéb munkáira, például a fordításaira is. Ezek vezették ahhoz a belátáshoz, amellyel egyrészt az egész két világháború közötti magyar lírát új megvilágításba tudta helyezni, másrészt pedig a berögzült és káros billogokat az életműről le tudta fejteni. A hímsovinisztának kikiáltott Szabó Lőrincről az egy költő agyában megmutatta, hogy a rettenetes vagy a szörnyű gyakori tapasztalata Rilke első világháborús megrázkódtatásán alapuló élmény, amelyet Szabó Lőrinc a II. Világháború előestéjén érzett úgy, hogy ismét ideje artikulálni, mint egy figyelmeztetésként. De hasonlóképpen a Nyilasnak kikiáltott Szabó Lőrincről is megmutatta, hogy a Vezér című vers egyik eredője az az aktus, amikor a költő, mármint maga Szabó Lőrinc, Shakespeare Macbethjében a battle, tehát a csata szót vezérnek fordította. Kapdebó értő és alapos olvasataival figyelmeztet valamennyinket, akik szövegekkel dolgozunk, hogy a címkézés, az ideológiai szemüvegen keresztüli olvasás milyen mértékben öli meg a műelvezetet és némítja el a szöveget. Ő szerencsénkre a Szabó Lőrinci életművet filológiai kulcsokkal és olvasási ajánlatokkal teli tanulmányaiban újra megszólaltatta számunkra, és rámutatott annak központi szerepére a modern magyar költészetben. És két idézettel szeretnék zárni, az egyik az talán a Kapdebó életmű rész konklúziójának is tekinthető, a Szabó Lőrinci poetikai kontextusról, a versbeszéd alapjáról a Materializmus című vers kapcsán. Ez Lőrit hát utolsó könyveiben eléggé foglalkoztatta. A másik pedig az említett vers néhány sora, aminek azt hiszem, hogy örülne Lőri, hogyha elhangzana itt az ő tiszteletére, illetve tiszteletére, emlékére sajnos szervezett fajültetésen. Tehát először halljuk Lőrit a versről. Rézen tehát Kapdebó Lőrinek az egy költő agyából. Ez a pokolmélység egy benne a mindennapi élet, amely a költői létezés színhelye. A benne való létezés maga az élet. Az emberi színjáték a modern pokoljárás. A létezés ebben a mindennapi életben. Errefelé mozdul el a már a korábbi arszpoetika is. És ekként kell értelmeznem a Materializmus című verset is. Idézett Szabó Lőrinctől, az anyag öngyilkossága az élet, idézett vége, fogalmazza benne, és a végső kérdése a versnek, miért dolgozik a test a lélekért? E kép élhető át egyszerre az emberi öntudat és az anyagi világ, illetőleg jelenik meg a te, meg a világ kettősében, az itt jelenlét esztétikumba zárható egysége, történhet meg a heideggeri értelemben vett találkozás. Nem véletlen, hogy a Materializmus című vers önkommentárjában a költő ezt írja. Megint egy idézett Szabó Lőrinctől. A vers éppen annyira viselhetné azt a címet is, hogy spiritualizmus. Eddig az idézet, és akkor most a versnek néhány sora. Idézem tehát Szabó Lőrincet. Anyám az anyag, jóságos csoda. Vacogott a fogam a szörnyű télben. És jött a szén, hegyekről jött a fa, s mágiára dobta testét, szótlan értem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, megkérlek, hogy akkor a faültetést fejezzük be. Kérjük igazgató asszonyt, hogy legyenek jó gazdái ennek a fának is. Közben elmondom nektek, mert még lesz egy vers, ez egy ilyen meglepetés vers, mert most így oda mentem a Bálinthoz is, mondom, most még egy verset legyél szíves elmondani. Mert eszembe jutott az az alkalom, amikor egyik nyáron nyaralni mentem a gyerekeimmel Horvátországba, és fölhívott Lőri, hogy valamit el kéne intézni, hogy találkozzunk már jövő héten. Mondtam, hogy nem tudok menni, mert megyünk nyaralni. Kérdezte, hogy hol mentek? Hát mondom, végigjárjuk a Dalmát városokat. Kérdezte, hogy Ragúzába mentek? Mondtam, hogy persze, hogy megyünk. Ugye, éveken keresztül magyaráztam a gyerekeimnek, hogy a mai horvát nevekhez képest a melyik települést hogyan hívták a régi időkben, és azt mondta nekem, hogy de akkor feltétlenül menjél el, és keresd meg a Szabó Lőrinc emléktáblát, és ott olvasd el az egy Ragózai Leanderhez című verset, és nézd meg, hogy milyen gyönyörűek ott Dobrogyigban a virágzó leanderek. Ez így is történt. Megkerestem az emléktáblát, és gyerekeimnek felolvastam azt a verset Szabó Lőrinctől, amelyet most Bálinttól fogunk hallani.
Egy Ragózai Leanderhez. Így telten s dúsan, ahogy még soha egy testvéret se láttam, büszke fa, így már tetszel. A derekad, mint a bükké, roskadva ringatott habzó virágaidat, s illatot szinte a tüdőmbe tapad. Így már tetszel? Most már tudom, ki vagy. Eddig legfeljebb csak sajnáltalak, Leander, satnyám betegen tengődsz mifelénk. Dézsába rakott zöld gyász. Tegnap még sivár udvarok sivár dísze voltál nekem. Ma meg nem győzök betelni veled, és símogatlak, és lelkendezek, mintha testvér vagy legalább ember volnál. Beszép vagy, beerős, egészséges. Magam is szinte hős leszek a te példádon át, s szólok némán, magamat bíztatom. Persze dél tűz rád, forrón s gazdagon, nem a fukar északi nap. És hangosan, ugye szép a világ, s csak meghamisít a szomorúság a mi hideg egünk alatt. Ugye, hogy itt vagy, itt a helyeden, itt vagy igazi. Egész életem izgatott szívemben dobog. Nézlek, szép fa, megváltott gyötrelem, és eltűnődöm, hogy mit adtál nekem. Reményt, vagy magyarázatot.
Köszönjük szépen! Ezzel a mai Dombormi Avat ünnepséget lezártuk. Köszönöm szépen még egyszer a két kiváló szobrászművésznek az alkotások elkészítését. Most meg lehet nézni, gyönyörködjetek bennük, aki még nem lát az Irodalmi Emlékfalat, az más dolgokban is itt szemlélődhet. És utána szépen lassan kérem, hogy menjünk be a gimnázium aulájába, ahol kicsit előrébb hoztuk a díjátadó ünnepséget és a zárófogadást. Reméljük, hogy az utcazenét nem fogja elmosni az eső, de az a tervünk, hogyha itt végeztünk, akkor szépen visszasétálunk a hétszőlőnek a teraszára, ahol aztán ott lehet borozni és beszélgetni, holnap pedig reggeli után hazamenni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét!